Mózes első könyve 15., 16., 17. és 18. fejezet. Ezek után az események után, vagyis miután Ábrahám megküzdött a perzsa király katonáival, majd találkozott Melkisédekkel, illetve nem volt hajlandó jutalmat elfogadni Szodoma királyától, így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. A károli fordításban azt olvashatjuk, hogy lőn az Úr beszéde, azaz igéje Ábrahámhoz. A Bibliában itt fordul először elő ez a kifejezés, és ettől kezdve pedig gyakran találkozunk vele. Az Új Szövetség az Úr beszédét, vagyis az Úr igéjét Jézus Krisztusként azonosítja. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige testé lett, közöttünk lakott. És lőn az Úr beszéde Ábrámhoz, lehet, hogy Jézus erre utalt, amikor azt mondta, hogy Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. Ha tovább olvasunk, azt is látjuk, hogy itt fordul elő az igében először a pajzs, illetve a jutalom kifejezés, sőt, itt jelenti ki magát az Úr, mint az én vagyok. Mert azt mondja, hogy én vagyok a pajzsod. Jézus maga is gyakran élt ezzel a kifejezéssel az Új Szövetségben. Azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a jó pásztor. Mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Isten is így jelentette ki magát Izrael népének, hogy én vagyok. A neve azt sugallja, hogy olyan Isten ő, aki mindazzá válik, akire nekünk szükségünk van. Én vagyok a te pajzsod. Most, ahogy Ábrahám hazatért, biztosan eszébe jutottak a csata egyes mozzanatai. Lelki szemei előtt pedig újra leperegtek az események. Bámulatos, hogy mennyire megmarad emlékezetünkben egy-egy erőteljes élmény, illetve emlékezetes kép, és képesek vagyunk fejünkben szinte újra élni a történteket. Háborús veteránok a háborúból hazatérve gyakran álmukban újra átélték a háború borzalmait, mintha ismét ott állnának a csatatéren. Körülöttük zűrzavar és puskaropogás volt, ők pedig álmukban felordítottak és hirtelen felébredtek. Az e fajta élmények mélyen belevésődnek emlékezetünkben, és később nyugalmi állapotban ismét felszínre kerülnek. Elképzelhető, hogy Ábrahám lelki szemei előtt is éppen a csata egyes jelenetei peregtek le. Hallotta a pajzsok kongását, a kardok suhogását, és talán az is megfordult a fejében, hogy mi történik, ha a vereséget szenvedett királyok újra szövetséget kötnek, és váratlanul rátámadnak. Mi lesz, ha majd megtámadják, és kifosztják őt? Ábrahám látta, hogy a gazdagság egy pillanat alatt elszáll, hiszen az emóriak gazdag városait is mind elpusztította az ellenség. A síkság városait kifosztották, Lót vagyonát elkobozták, bár végül a fosztogatók is elveszítették a zsákmányt egyik napról a másikra. Ábrahám látta, hogy könnyű elveszíteni a földi vagyont, és talán maga is azon kezdett töprengeni, hogy mi lesz, ha őt is megfosztják a vagyonától. És mi lesz, ha váratlanul megtámadják, és éppen nincs nála a pajzsa, ami legalább valamiféle védelmet biztosíthatna. Ábrahámat egyre inkább hatalmába keríthette a félelem, hiszen Isten azzal kezdi, hogy ne félj, Ábrahám. Majd hozzáteszi, én vagyok a pajzsod. Mintha azt mondaná, hogy nem kell attól félned, hogy mi lesz veled, ha nem lesz nálad a pajzsod, mert én vagyok a te pajzsod. Én vagyok az oltalmad, és én megvédelek. Nem kell a vagyonodat féltened, nem kell attól rettegned, hogy mi lesz, ha valaki elrabolja azt tőled, mert én vagyok a te bőséges jutalmad, én vagyok a te bőséges erőforrásod. Ábrahám bölcsen döntött, amikor nem fogadta el a Szodoma királya által felajánlott potom kincseket. Ábrahám inkább Isten nagy gazdagságát választotta, így Isten válhatott az ő bőséges jutalmává. Ó, bárcsak mi is tudatosítanánk, hogy az Úr a mi pajzsunk és oltalmunk. Ha az Úr velünk van, biztosítva van ellátásunk és védelmünk. Isten mindazzá szeretne válni, amire csak szükséged van. Ő akar a védelmeződ és a gondviselőd lenni. Ő a mi pajzsunk és bőséges jutalmunk. És mondta Ábrám, Uram Isten! Az Uram Isten, vagyis Adonai Jehova kifejezés először itt fordul elő az igében. Úgy is mondhatnánk, hogy az Adonai Isten egyik rangja volt, Istent jelentette az Urat. Ábrahám tehát abban a pillanatban, hogy Adonainak szólítja Istent, kifejezi, hogy urának és parancsolójának tekinti őt, ahogy a szolgák is uruknak tekintették a házurát. Később Sára is urának nevezi majd Ábrahámot. Ez a kifejezés az ember iránti tisztelet jele is volt, újszövetségi görög megfelelője pedig a Kürios, ami az Úr Jézusra utal. Egyszer Jézus a következő kérdést tette fel. Miért mondod nekem, hogy Kürios, Kürios, vagyis miért hívsz engem uradnak, ha nem teszed azt, amit neked parancsolok? A két dolog ugyanis nem összeegyeztethető. Miért mondod rólam azt, hogy urad vagyok, ha nem engedelmeskedsz nekem? Bizony ma is sok ember mondja Istenre, hogy ő az Úr, de az Úr kifejezést inkább csak Isten egyik neveként fogják fel, és számukra nem jelenti azt, hogy valóban uruknak tekintik Istent, vagy hogy ebből adódóan engedelmeskedni akarnának neki. Az Úr azonban nem puszta elnevezés, hanem egy úr-szolga kapcsolat kifejezése. Ami engem illet, az én uram neve Jézus Krisztus, rangját tekintve pedig ő az én uram és parancsolom. Szeretném alárendelni neki az életemet. Azt mondja tehát Ábrahám Adonai Jehovának, vagyis az Úristennek, hogy mit adhatsz nekem, hiszen épp most utasítottam el a zsákmányt, amire szertettünk a csatában. Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Ábrahám főszolgája Eliézer volt, és mivel Ábrahámnak nem voltak saját gyermekei, halála után Eliézer vált volna Ábrahám vagyonának örökösévé. Mit adhatsz nekem, hisz mindenem, amin van, Eliézeré lesz, aki csak még nem is a fiam, mondta Ábrahám. Nagyszerű, hogy te vagy az én bőséges jutalmam. Nincs is szükségem semmire, és még ha adnál is nekem valamit, nincs saját gyermekem, így nincs kire hagyjam. Érdekes, hogy idősebb korában az ember egyre kevésbé gondol magára, hanem sokkal inkább arra, hogy mi az, amit a gyermekeire hagyhat. Igyekszünk minél többet adni gyermekeinknek, hogyha lehetséges, a miénknél könnyebb és jobb életük lehessen. Szóval mit adhatnál nekem, Uram, hiszen nincs saját gyermekem, és a damaszkuszi Eliézer fogja örökölni mindenemet. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta. Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki. Ennyi utódod lesz. Korábban pedig Ábrahámnak ezt mondta Isten. Hasonlóvá teszem utódaidat a földporához, aki meg tudja számolni a földporát, az meg tudja számolni a te utódaidat is. Majd ezt követi az új szövetségben gyakran idézett jól ismert igevers, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta elő. Isten őrült ígéretet tett Ábrahámnak, aki már 85 éves volt. Azt mondta, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag. És bármekkora őrültségnek is tűnhetett ez ekkor, Ábrahám hitt, az Úr pedig ezért igaznak fogadta előtt. Ezért hívják Ábrahámot mindazok atyának, akik hisznek, mert bennünket is akkor fogad el az Atya igaznak, ha hiszünk Isten ígéretében, Jézus Krisztusban, ha hisszük, hogy Jézus magára vette bűneinket, és meghalt értünk és helyettünk a kereszten. Ha hiszünk Isten ígéretében, ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor Isten igaznak fogad el bennünket. Ne feledjük, hogy Isten nem cselekedeteink vagy imáink, vagy buzgó ige tanulmányozásunk, vagy buzgalmunk miatt fogad el bennünket igaznak, hanem hitünk miatt. De hát ez nagyszerű, hiszen cselekedeteim sokszor szörnyűségesek. Sokszor nem vagyok elég odaszánt, de Isten ezt nem használja fel ellenem. A hitem miatt fogad el engem igaznak. Pál a Filippiekhez írt levelében megemlíti, hogy ha valaki, akkor ő bizony megfelelt a törvény állította követelményeknek. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. De aztán így folytatja. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Jézus Krisztus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusban vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Ha tehát hiszek, akkor Isten hitem miatt igaznak fogad el engem. És mindez Ábrahámmal kezdődött. Amikor Isten azt ígérte neki, hogy annyi utóddal áldja meg, mint csillag az égen, akkor Ábrahám hitt Istennek, Isten pedig hite miatt igaz embernek fogadta el Ábrahámot. Csodálatos ez, hiszen Ábrahám cselekedetei nem voltak mindig fedhetetlenek. Mivel azonban hitt Isten ígéretének, igaz ember lehetett az Úr szemében, még akkor is, ha néha-néha meggyengült a hite. Így hát ne higgyünk azoknak, akik azzal fenyegetnek bennünket, hogy Isten el fog vetni magától, mert meggyengült a hitünk, mert olyan dolgokba is belementünk, amiben nem kellett volna, és azt mondják, hogy végzetes hiba az, hogyha hitünk nem tökéletes és nem sziklaszilárd. Ábrahámé sem volt az. Isten mégis igaznak fogadta előtt, mert hitt Istenben és az ő ígéretében. Ahogy tovább olvasunk az igében, hamarosan azt is látni fogjuk, hogy milyen helyzetekben volt gyenge Ábrahám hite. Azután ezt mondta neki. Én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr Kazdimból, és neked adom ezt a földet örökségül. Ábrahám ezt mondta. Ó, Uram, Uram! Az eredetiben pedig az áll, hogy Adonai Jehova. Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki. Hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután ketté hasította őket, mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrahám elhessegette őket. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Ábrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak. Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. A 400 éves nyomorgattatás nem szükségszerűen csak Egyiptomot jelenti. Igen, Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy a nép egy idegen országban él majd 400 évig, és igen, valóban el fognak menni Egyiptomba, ahol sanyargatják őket. Itt azonban nézzük csak meg, hogy mit ír Pál a Galatákhoz írt levelében. Azt olvassuk itt, hogy attól a naptól számítva, amikor Isten szövetségre lépett Ábrahámmal, 430 év telt el addig a napig, amíg Mózes megkapta a törvényt Istentől a Sínai hegyen, miután a nép kivonult Egyiptomból. Izrael egyiptomi tartózkodása pedig nem 400, hanem mintegy 215 évig, azaz 4 nemzedékig tartott. Vagyis nem csak az egyiptomiak sanyargatták őket, hanem a környező népek is, míg idegen földön laktak, egészen addig, amíg Isten saját földet, saját otthont nem adott nekik. Attól a naptól pedig, amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, 430 év telt el a sínai hegyi történésekig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, vagyis Egyiptomon, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Érdekes proféciát találunk itt, hiszen a nép valóban egyiptomi fogságba került, Isten valóban megítélte az egyiptomiakat, amikor pedig Izrael elhagyta Egyiptomot, kifosztották az egyiptomiakat, és valóban nagy vagyonnal jöttek ki onnan. Elvitték például az egyiptomiak ékszerét fizetségű rabszolga munkájukért. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénységedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide Egyiptom után, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Más szóval azon a területen, ahol éltek, még nem tetőzött a gonoszság, így Isten még nem ítélte meg teljesen azokat a népeket. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, és azt mondta. A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátész folyamig, a kénieket, a kenézieket és a kadmóniakat, a hetitákat, a perizieket és a refáiakat, az emóriakat és a kánaániakat, a girgásziakat és a jebúsziakat. Ekkora területet azonban soha nem hódítottak meg. Isten odaígérte Ábrahámnak és utódainak azt a földet, amely a Nílustól egészen az Eufráteszig és a földközi tengerig terjed, ez azonban sokkal kiterjedtebb, mint amit Izrael népe valaha is elfoglalt. Érdekes és furcsa élmény lehetett, amikor Isten szövetségre lépett Ábrahámmal. Ott fekszenek a földön a madártetemek, Ábrahám igyekszik elhessegetni a ragadozó madarakat, az Úrtól proféciát kap, hogy lesz egy olyan időszak, amikor utódai rabszolgasorba sínlődnek majd Egyiptomban. Majd megjelenik egy füstölgő kemence és egy tüzes fákja, amely áthalad a húsdarabok között, és Isten megköti Ábrahámmal a szövetséget. Rendkívül érdekes fejezet ez, amit érdemes behatóbban is tanulmányozni. Száraj, Ábrahám felesége nem szült neki. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak. Ime az Úr nem engedett szülnöm, menj be szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Száraj szavára. Itt követte el a hibát. Nem mindig baj az, ha az ember hallgat felesége szavára, ebben az esetben azonban hiba volt ezt tennie. Később viszont lesz majd olyan alkalom, amikor maga Isten mondja Ábrahámnak, hogy hallgasson Sárára. Akkor Száraj, Ábrahám felesége, fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének Ábrahámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Ábrahám megtelepedett Kánaán földjén, vagyis Ábrahám ekkor 85 éves volt. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Azelőtt még fennállt annak az esélye, hogy Ábrahám volt képtelen a gyermeknemzésre, ezért nem esett teherbe Sára. Amikor azonban Hágár szinte azonnal teherbe esett Ábrahámtól, egyértelművé vált, hogy Sára meddő. Abban a kultúrában pedig a meddőség átoknak számított, és Sárának többé nem volt becsülete Hágár előtt. Ezért Száraj ezt mondta Ábrámnak. Miattad ért engem sérelem? Magam adtam öletbe szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrám így felelt Szárajnak. Hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak lát. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy ez elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Szurba vezető út mentén van. Hágár tehát elmenekült Szárajtól, és hazafelé Egyiptomba tartott. Ehhez azonban át kellett kelni a pusztán, ahol bizonyosan elpusztult volna. Ennél a forrásnál talált rá az Úr angyala. És ezt mondta. Hágár, Szárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő így felelt. Úrnőm elől Szárai elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala. Tér vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Nem volt helyes, hogy nem tisztelte, sőt gyűlölte Szárajt, így az Úr most azt mondja Hágárnak, hogy térjen vissza hozzá. Ezt is mondta neki az Úr angyala. Nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd azt mondta neki az Úr angyala. Ím teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Hágár valószínűleg éppen sírt, amikor az Úr angyala a forrásnál rátalált. Isten pedig meghallotta sírását, és azt mondta, nevezze születendő fiát Izmaelnek, ami annyit jelent, hogy meghallgat az Úr. Szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá. Te vagy a látás istene, mert ezt mondta. Én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kútnak. Ott van most is Kádes és Bered között. Hágár tehát elég nagy utat tett meg a pusztában. Egészen a Lahajrói kúthoz jutott, amelynek neve annyit jelent, hogy annak a kútja, aki él és lát engem. Ezután fiút szült Hágár Ábrámnak. Ábrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Amikor Ábrám 99 éves volt, vagyis 13 évvel később, megjelent Ábrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten, vagyis El Shaddai. Itt fordul elő először az igében a mindenható Isten, vagyis az El Shaddai kifejezés. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Itt Ábrahám és Sára segíteni próbáltak Istennek. Isten megígérte, hogy megáldja őt annyi utóddal, amint az égen a csillag, és akkor Sárának hirtelen támadt egy ötlete. Mintha azt mondaná Ábrahámnak, hogy úgy tűnik ebből már nem lesz semmi. Én egyre idősebb vagyok, úgyhogy fogd inkább szolgálómat és menj be hozzá, hát ha legalább tőle lehet majd egy fiunk. Mindez azonban csak Ábrahám és Sára hitének meggyengüléséről tanúskodik. Ezért ne csüggedjetek, ha azt találjátok, hogy nem tökéletes a hitetek. Ábrahámé sem volt az. Sem ő maga, sem hite nem volt tökéletes. Ne engedjétek, hogy hitetek tökéletensége miatt meghurcoljon benneteket a sátán, mert ami igazán számít, az a Jézus Krisztusba vetett hitünk. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Ábrám arca borult, Isten pedig így szólt hozzá. Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Ábrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Ábrahám tehát annyit jelent, hogy sok nép atya. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Isten tehát megismétli az ígéretét, hogy sok-sok utódot ad Ábrahámnak, illetve ezt a földet is neki adja. Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak. Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök. Metéljenek körül nálatok minden férfit. Isten tehát itt vezeti be a körülmetélkedést, ami a zsidó nép számára a lehető legfontosabb dolog. Metéljétek körül szemérem testetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. A körülmetélkedésnek azonban nem csak fizikai, hanem szellemi aspektusa is van. Isten arra hívja népét, hogy a testies életet hátrahagyva a lélek szerint éljenek. Az emberek sajnos gyakran esnek abba a hibába, hogy magát a szertartást tekintik elsődlegesnek, nem pedig a mögötte meghúzódó valóságot, a szívük állapotát. Isten arra hívta a népet, hogy a testies dolgoktól megszabadulva a lélek dolgaira koncentráljanak, és lélekben szolgálják Istent. Ezt jelképezte a körülmetélkedés. Istent a nép szíve érdekelte, a körülmetélkedés maga pedig csak a szívben beállt változás külső jeleként szolgált. Sokan azonban csak a körülmetélkedés rítusára koncentráltak. Szívüket nem metélték körül, továbbra is a test szerint éltek, és észre sem vették, hogy ezáltal a körülmetélkedést is semmisítették. Ha tehát valaki körülmetélkedik ugyan, de szívét nem metéli körül, a körülmetélkedés mit sem ér, hiszen Istent a mi szívünk érdekli igazán. Ugyanezt mondhatjuk el a bemerítkezésről is, ami sokak számára egy értelmetlen gépies szertartássá vált az egyházban. A bemerítkezés senkit sem üdvözít önmagában, akár hányszor is merülnénk a víz alá. A bemerítkezés szertartása önmagában nem hoz üdvösséget, mert a lélek bennünk végzett munkája számít igazán. Isten tehát a körülmetélkedéssel egy olyan rítust teremtett, amely egy belső változás külső jeléül szolgált. A szívünk körülmetélkedését jelképezi, amely értelmében a testies dolgoktól elfordulva Istenért élünk. Isten azt is meghagyta, hogy az újszülötteket 8 napos korukban metéljék körül. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak. Szárajt a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve. A Sára pedig hercegnőt jelent. Mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked, megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Isten tehát megígéri, hogy megáldja Sárát. Ábrahám arcra borult, de nevetett. Nem a kételkedés jele volt ez, hanem Ábrahám izgatottságáról árulkodott. Ábrahám ugyanis ennek hallatán nagyon megörült. Később Szárából is kitört a nevetés, ő viszont azért nevetett, mert kételkedett Isten ígéretében. Ezért Isten meg is fette Sárát, és megkérdezte Ábrahámtól, hogy miért nevetett Sára, miközben Sára mindent tagadott. Ábrahám tehát örömében nevetett, Sára viszont kétségei miatt, mert az egész olyan hihetetlennek tűnt. Ez alapján szinte magától értetődő volt, hogy fiúkat Izsáknak, vagyis nevetésnek nevezték el. Ábrahám arca borult, de nevetett, és azt mondta magában. 100 esztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám az Istennek. Bár csak Izmael életét oltalmaznád. Más szóval, Uram, felejtsd el! Sára 90, én már 100 éves vagyok. Jól van ez így, Uram, semmi baj. Bár csak Izmael életét oltalmaznád. Aki akkor 13 éves volt. De Isten ezt mondta. Nem. Sára a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. Ez tehát azt jelenti, hogy Izmaelre és utódaira nem vonatkozott a föld ígérete. Valójában tehát Isten szövetsége szerint nem az arab népet, vagyis Izmael leszármazottait illeti meg az a föld, hanem Izsák leszármazottait. Izmael dolgában is meghallgatlak. Megáldom őt, és nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára 1 esztendő múlva szül neked. amikor Isten befejezte beszédét, eltávozott Ábrahámtól. Ezután fogta Ábrahám a fiát Izmaelt, meg a házában született vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám háza népéből az összes férfit, és körülmetélte szemérem testük bőrét, még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten. Ábrahám 90 esztendős volt, amikor szemérem teste bőrét körülmetélték. Fia Izmael 13 esztendős volt, amikor szemérem teste bőrét körülmetélték. Ugyanazon a napon metélték körül Ábrahámot, a fiát Izmaelt, és a háza népéből az összes férfit. Mind a házban született, mind az idegentől pénzen vásárolt szolgákat körülmetélték vele együtt. Azután megjelent neki az úr Mamré törgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratánál húzódott. Fölemelte a tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, vagyis Adonai, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték. Tedd azt, amit mondtál. Az úr tehát arra járt két angyalával, Ábrahám pedig kirohant eléjük, és hatalmas vendégszeretettel vette őket körül. Vizet hozott, hogy megmoshassák a lábukat, készített nekik bőségesen ételt, és megkérte őket, hogy pihenjenek meg egy kicsit, mielőtt tovább indulnak. A Zsidók 13-ban ezt olvassuk. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta. Siess, dagasz három mérték finom lisztet és süss lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta legényének, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Van ebben számomra valami érdekes. Ábrahám vajat, tejet és húst adott nekik, ez viszont nem tekinthető kósernek. Itt van Ábrahám Izrael atya, és nem kóserül étkezik. Ezen a ponton azonban hadd mondjam el, hogy a kóser törvény, amely értelmében tejtermékek nem fogyaszthatók hússal, az ige téves értelmezésén alapul. Olyan volt ez, mint amit a farizeusok is nagy előszeretettel tettek. Jézus szerint kiszűrték a szúnyogot, a tevét pedig lenyelték. A törvény azt mindenképpen kijelentette, hogy egy állathúsa ne keveredjen az anyja tejével, vagyis egy kis kecskét például ne forraljanak édesanyja tejében. A zsidók azonban fogták ezt a tilalmat, és kiterjesztették ezt a tejtermékek és a húsok egyidejű fogyasztására, abból a megfontolásból, hogyha az ember iszik egy pohár tejet a marhahúshoz, nem tudhatja, hogy a marhahús nem a tej gazdájának kicsinyéből készülte, így pedig megszegi a törvényt, hiszen gyomrában keveredni fog a marhahús az anya tejével. Ezt elkerülendő, nem szabadott tejterméket hússal együtt fogyasztani, ez alól csupán a hal képezett kivételt. Isten kóser törvényét tehát önkényesen szigorították meg, pedig Isten eredetileg nem ezt rendelte el. Ezen a ponton Ábrahám sem étkezik kóserül, sőt, az angyalok sem. Azután ezt kérdezték tőle. Hol van Sára a feleséged? Ő így felelt. Itt a sátorban. Egyikük azt mondta. Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már feleségednek Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt mondta. Miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem, meg az uram is öreg. Sára tehát urának nevezik férjét, Ábrahámot. De az Úr megkérdezte Ábrahámot. Miért nevetett Sára, és miért mondta, hogy ugyan hogyan szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Nagyszerű kérdés. Isten tehát azt mondja Ábrahámnak, hogy én vagyok az Isten. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Pál ezt írja Istenről. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Így hát van-e lehetetlen Isten számára? Vajon miért nevetett Sára? Mert csak arra gondolt, hogy mi lehetséges emberileg, és nem vette számításba Istent. És gyakran mi is ezt tesszük. Nevetünk, mert emberi szemmel lehetetlennek tűnik a dolog, miközben nem is tudatosítjuk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Ha kell, ő minden emberi törvényt meghazudtolva véghez viszi számunkra a lehetetlent. Sára már túl volt a változókoron, csak nem 100 éves volt már. De van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt. De bizony nevettél. Amikor a férfiak elindultak és Szodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta. És az Úr helyén az eredetiben a Jehova kifejezés szerepel. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok. Látnunk kell, hogy 3 angyal jelent meg Ábrahámnál aznap, egyikük azonban maga Jehova, azaz Jézus Krisztus. Elképzelhető, hogy Jézus erre utalt, amikor azt mondta a farizeusoknak. Ábrahám a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. Mint ahogy azt korábban már említettem, másra is utalhatott ekkor Jézus, például Ábrahám Melkisédekkel való találkozására is, bár valószínűleg inkább erre a találkozásra gondolhatott. Itt van tehát Ábrahám, és közvetlenül beszélget Jehovával. Nem az atyával beszélgethetett azonban, hiszen az igében azt olvassuk, hogy soha senki sem látta még az atyát, csak egy szülött fia, aki őt kijelentette. Mivel tehát Jézus azt mondta, hogy soha senki sem látta az atyát, valószínű, hogy Ábrahámnak Jézus Krisztus jelent meg. Jézus neve is tulajdonképpen Jehova Sua, vagyis itt Jehova Sua, Jézus Krisztus jelenik meg Ábrahámnak az Ószövetségben. Az Úr ezt mondta. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és házanépének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr. Mivel már igen sok a jajkiáltás Szodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekednek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Szodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Figyeljük csak meg, hogy mennyire közben jár Ábrahám Isten előtt Szodoma városáért. De vajon mi alapján érvel Ábrahám? Azt mondja, hogy nem volna igazságos, ha Isten a bűnösökkel együtt az igazakat is elpusztítaná. Ha tehát Isten az emberek gonoszsága miatt önti ki ítéletét, nem volna helyes, ha az igazaknak is bűnhödniük kellene a gonoszokkal együtt. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? Nem lett volna igazságos, ha az igazakat a bűnösökkel együtt is megbüntette volna Isten. Vajon elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt? Kérdezi Ábrahám Istentől. És jó kérdés. Péter is foglalkozik ezzel a kérdéssel a 2. levelében. elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Szodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert létezik egy elmélet, amely szerint Isten csak a nagy nyomorúságot követően ragadja magához gyermekeit. De ha jobban megvizsgáljuk az elhangzottak fényében, vajon mit is hirdet ez az elmélet? Azt hirdeti, hogy Isten igazságtalanul jár majd el, és az igazakat a gonoszokkal együtt ítéli meg. Az egyháznak pedig át kell mennie a nagy nyomorúságon, amikor Isten kiönti ítéletét a földre. Ez az elmélet tehát egy teljesen más alapfeltételezésből indul ki, mint annak idején Ábrahám, hiszen szerinte nem lenne igazságos dolog az igazakat is elpusztítani a gonoszokkal együtt. Hozzálépett Ábrahám és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnösszel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban. Akkor is elpusztítod és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnösszel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Szodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Vegyük csak észre, hogy milyen kevés ember is elegendő ahhoz, hogy Isten visszatartsa ítéletét. Isten olyan türelmes. Ha az egész városban akad mindössze 50 igaz ember, megígéri, hogy nem sújt le az ítélete. Isten nem gyönyörködik az ítéletben, Isten az irgalomban leli örömét, és akár néhány igaz ember is megmenthet egy bűnös közösséget Isten ítéletétől. Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, akik jó hatással vannak környezetükre. Akár néhány igaz ember is elég ahhoz, hogy Isten ne öntse ki ítéletét. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha 40 található ott. Az Úr így felelt. Nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt. Nem teszem meg, ha találok 30-at. Ábrahám ezt mondta. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát, ha 20 található ott. Ő így felelt. Nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta. Ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt. Nem pusztítom el a 10-ért. Ábrahám átgondolta, és úgy érezte, hogy 10-et biztosan talál, hiszen ott élt Lót a feleségével és a fiaival. És itt a közbenjárás egy érdekes képet árul elénk. Ábrahám ott áll Isten előtt, és közbenjár a város lakóiért, akikre Isten készül kiönteni az ítéletét. Gyönyörű képe ez a közbenjárásnak. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Hadd helyezzem a hangsúlyt ismét Ábrahám érvelésének kiinduló pontjára. Isten meg tudja szabadítani az igazat. Ne feledjük, hogy végül nem akadt 10 igaz ember a városban, hanem mindössze 1. És van itt valami, amire szeretnék rámutatni. Amikor egyre közeledett Isten ítélete, Lót odament gyermekeihez, és könyörögve kérte őket, hogy hagyják el vele a várost. Ők azonban csak kinevették apjukat. Még hogy Isten megítéli a várost, elég régóta élünk már itt, és Istent ez eddig sem zavarta. Bár Lót ellen tudott állni a város csábításának, gyermekei már nem. Lótnak a gyermekeibe került, hogy Szodomába költöztek. Ő elég erős volt ugyan, hogy ne merüljön bele Szodoma bűnös fertőjébe, a gyermekei nem tudtak ellenállni, így Lót elveszítette őket, ez pedig kimondhatatlanul szomorú. De kanyarodjunk csak vissza Ábrahám érvelésének kiinduló pontjához. Vajon elpusztítod az igazat is a bűnössel együtt? Isten pedig nemmel válaszolt. Akkor viszont mit tett Isten az igaz emberrel, mielőtt elpusztította a bűnösöket? Az igaz Lótot kimenekítette a városból. Ugyanígy, mielőtt Isten kiöntené ítéletét és haragját a földre, kimenekíti onnan az igazakat. Mert Isten tudja, hogy hogyan mentse meg az igazakat, és nem pusztítja el őket a bűnösökkel együtt. Isten egy napon kiönti ítéletét a földre, de nem lenne igazságos, ha a bűnösökkel együtt elvesznének az igazak is. Ezért úgy gondolom, hogy az az elmélet, amely szerint az egyháznak is át kell mennie a nagy nyomorúságon, nem áll összhangban a szerető és igazságos Isten természetével. Az ítélet előtti elragadtatás azonban nagyon is összhangban áll azzal, amit Istenről tudunk. Tudjuk, hogy igazságos, és a múltban is megmentette az igazat, mielőtt kiöntötte az ítéletét. Áldjon meg benneteket az Úr! Őrizzen, ragyogtassa rátok orcáját, adjon nektek békességet, és töltsön be benneteket szeretetével. Erősítsen meg benneteket az ő szent lelke által, hadd növekedhessetek az ő ismeretében, és hadd láthassátok meg, hogy mi az ő akarata az életetekben. Áldjon meg titeket az Úr, és vezessen, hogy neki tetsző életet élhessetek, ahogy együtt növekedünk az Úr Jézus kegyelmében és ismeretében. Amen.